Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Szepes Erika csak olvas, ennyi a titka, írta egy kritikusa. Ő az eddigi legteljesebb magyar verstani enciklopédia egyik szerzője. Könyveiből egyetemisták tanulnak, magyar tanárok tanítanak. Az irodalom számára nem más, mint személyesség. Akár elemez, akár a saját novelláját írja. A nagy generáció vendége ma Szepes Erika, irodalomtörténész, vallástörténész és kritikus.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Nem is mondtam el mindent, azt hiszem, amikor bemutattalak a különböző történészekkel, irodalom és vallástörténészként, hiszen akármit néztem meg rólad, még legalább 3-4 dolgot felsorolt. Olvastam néhány novelládat, amiből kiderült számomra, hogy alapvetően két fő isten létezett számodra. Kik ezek, oszd meg velünk, légy szíves.
Abban a novellában csak kettő, mindjárt elmondom őket, de ha végig gondolom az életemet, több főisten volt, őket is elmondom. A novellának az a címe, hogy Teomachia, tehát Istenek küzdelme. Egy mitológiai jelenet.
Hogy a vallástörténetből is legyen benne valami.
És hát azért ez a vallástörténet mindig ott van mindenhol. Egy bizonyos tárgynak a kapcsán az apám és a hozzánk látogató osztályfőnököm, mondom a nevét, mert egy mitikus név, Kovács Endre, és akárhol kimondom, vagy más mondja ki, akkor óriási ováció, hogy te is Kovács tanítvány vagy? Egy fantasztikus figura volt. Na, hozzánk ellátogatott, és olyan gyanakodva méregették egymást, mert apám eleve utálta, hogy rajta kívül egy másik férfit is szeretek, és nagyra becsülök. A tanár úr meg eleve utálta a szülőket, mert azok csak kordában tartják a gyereket, és nem engedik szabadon. Na, ilyen feszült légkörű családlátogatáson a tanár úr észrevette egy olyan könyvet, ami ővele ma otthonzemban volt, egy Thomas Mann novellás kötet.
Nálatok a könyvespolcon.
A könyvespolcon kiemelte, magához dölt, és leült a földre sírni. Na, ez egy olyan jelenet volt, hogy még az apámban is megállt a kés, pedig ő egy kemény ember.
Hány éves voltál akkor?
Hát ez volt az első gimnáziumi év, 15. És akkor kezdtek beszélni róla, hogy kinek mit jelent ez a könyv, ki hogy került hozzá, és akkor apám egy nagy lelkű gesztussal átnyújtotta, hogy hát legyen a magáé, ha ilyen élményei vannak. Mire a tanár úr vissza, hogy hát maga is ugye az égő könyvtárból menekedtették ki várpalotáról. Na, húzogatták a könyvet, addig, amíg úgy döntöttek, hogy az enyém lesz a könyv, ott van máig a könyvespolcomon, és hát ez volt a két kezdeti főistenem küzdelme, amivel én jót kaptam.
Ez a könyv édesapád és a nagyszüleid várpalotai könyvtárából
igen.
származik,
igen.
amiből szinte semmi nem maradt.
Igen, igen. Hát maradt belőle több is, csak nem mindent hozott haza apám, hanem a maradéknak a részét kiküldte a Jeruzsálemi Egyetemre, és egy részét a rabbi szemináriumba Scheiber professzorhoz, akivel életem során többször kapcsolatban voltam, és hát ő is egy ilyen húzó figura volt az életemben, hogy mifelé lehet még menni, és hogyan kell a tudományt irányítani.
Hogyan kell a tudományt irányítani, ez jó végszó igen. volt. Milyen húzó emberek tanítottak arra, hogy a tudományt irányítsd, a saját tudományos életedet irányítsd, nem?
A mércét állították föl. Tehát lehet átadni tárgyszerűen tudást, és lehet neveket tanítani, évszámokat tanítani, de ez semmi. Az embert meg kell tanítani egy színvonalra, hogy mifelé törekedjék. Hogy amit leír, az ne egy másolat legyen, hanem egy saját gondolat. Hogy amit megtanult, azt próbálja meg nem elfelejtelen magába építeni, és arra később is tovább is építkezni erre. És hát nagyon sok ilyen mesterem volt, említhetném ma már említett Scheiber Sándoron túl, Kovács tanár úron túl, Trencsényi Valda Felimrét, aki tantékvezetőn volt, és hozzáírtam a disszertációmat, Ritó Grimbondot, akivel máig kapcsolatban vagyok. Szóval az isteneknek egy, hogy is mondják, olimposzát tudnám összeállítani.
Istenek voltak ők a számodra?
Számomra igen. Igen, tehát amikor az ember úgy érzi, hogy olyan magasban vannak, hogy oda nem tud eljutni, akkor Istenek. Mindenképpen igyekezni kell oda eljutni, de hát az ember érzi a saját korlátait.
Ennyi 14-15 évesen, 45-50 évesen is ugyanezzel találkozik? Ezzel a belső gáttal, vagy azzal, hogy korlátja van, hogy valahova eljusson, vagy addigra ezt már le lehet küzdeni?
Nem. 15 évesen még több a lendület, több felé akar menni. Én nagyon sok minden akartam lenni, aztán végül is nagyon érdekesen kunkorodott az életem, ha lesz idő, ezt elmesélem.
Már kunkorodhatsz is rögtön.
Igen. Hanem az, hogy egy bizonyos korban, mondjuk középkorban, ezeket a korokat nem is tudjuk meghatározni, az emberben kialakul egy koordinátorrendszer, hogy én itt vagyok, ez van fölöttem, ez van alattam, ez van mellettem, és én nekem mindig fölfelé kell törekedni. Na most ezt, hogy én hol vagyok, ez nyilvánvalóan korról korra változik, mert én is azért tanulok, meg több leszek, de sose leszek olyan nagy, mint azok, akik húznak. Na ezeket nevezem én húzó embereknek.
Sose leszek olyan nagy, mondod, és a novelláidban, a férfiakkal kapcsolatban pedig mindig azt írod, hogy az elérhetetlen. Ez megint ugyanez a kategória. Ugye csupa férfi istenről beszéltél most, akik az életedet befolyásolták, és a magánéleti férfiakról, amikor a novelláidban írsz, akkor mindig elérhetetlennek nevezed őket. Az első, a második, az akárhanyadik elérhetetlen.
Nem volt olyan sok. És nagyon
nem
rosszul...
is a számuk az érdekes, hanem az elérhetetlenség.
Nagyon rosszul kezdődött, mert az első elérhetetlen az én gyilkos lett. Na most ennél rosszabbul nem kezdődhet egy szerelmi története az embernek.
Hány éves voltál akkor?
17. Ő meg 18. Ő több minden miatt volt elérhetetlen, a saját jelleme miatt, amiatt, hogy olyan társadalmi különbségeket észlelt köztünk, ami őt gátolta, kiment a Szovjetunióban nagyon rossz kor, amikor ott nagyon rossz idők jártak, és ő ezt nem bírta. Nem, sok minden volt, nem akarom végigmondani, öngyilkos lett. És amikor az embernek az élete folyik tovább, és akkor már annyi idős, hogy férjhez kell mennie, ahhoz, aki éppen mellette van, ezek ilyen hülye dolgok. 20 és 30 között, ha valaki melletted van, akkor ahhoz hozzá kell menni, mert
hát, általában
igen. Várják, ugye, akkor, meg a gyerekeket, és akkor, szóval van egy ilyen társadalmi elvárás. Na most, ha ez után találkozik az ember valakivel.
Aki elérhetetlen.
Aki emiatt lesz elérhetetlen.
Hát, de... Az változtatás, az életem való változtatásnak a lehetősége végül is mindig ott van, nem?
Mérlegelni kell, hogy mennyi a kötöttség és a kötelezettség, és mennyi az a szabadság, amit én emellett megengedhetek magamnak.
Tehát... Ez erkölcsi kérdés, filozófiai kérdés, ha már elméleteknél tartunk, vagy nagyon gyakorlati kérdés, hogy az ember hogyan tudja a világát belül felépíteni?
Elsősorban erkölcsi. Minden egyebet át lehet lépni. Anyagiakat, térbelieket. Az erkölcsöt nem nagyon lehet átlépni. Az emberek saját erkölcsei vannak.
Igen. Valamit szeretnék a férfiakkal kapcsolatban még idézni a te egyik novelládból. Azt írtad, hogy herceg, te vagy az első, aki tudod, hogy engem úgy kell szeretni, hogy következetesen jelen légy, de mindig hagyj el egy kis kérdőjelet a biztos szó mellett. Vagyis, hogy ne legyen biztos.
Igen, mert ettől elérhetetlen. Szóval kell nekem az a bizonyos húzás itt is. Mert ha úgy kapom kézbe, hogy ne kelljen érte semmit tennem, akkor az nem ér annyit. Nyilván az is ér valami, de nem ér annyit, mintha meg kell küzdenem érte.
Egész életen keresztül így van az ember? Vagy te így voltál
konkrétan? Én így vagyok. Én nem akarom ezt általánosítani más emberekre, de én így vagyok.
Tehát a férfiakkal mindig. Még azzal az emberrel is, akivel hosszú ideje élsz együtt, úgy érzed, hogy valami legyen minden nap egy kérdőjel, amit neked meg kell fejteni, és át kell lépni.
Igen. Nagyon könnyen lehet, hogy ez onnan ered, hogy az első szerelem az így végződött. És minthogy az nem tudod beteljesedni, egy ilyen beteljesületlenség érzésből marad annyi, hogy hogy inkább tízszer lenyelem a nyelvemet, mint hogy kimondjak valamit.
És ez nem teremt feszültséget benned?
Nyilván, de ez a feszültség előre visz. Nem rombolja a teljesítményemet.
Hanem valahol máshol igyekszel feloldani, igen. Például a munkádban?
Igen, igen.
Leülsz, elolvasol egy verset, és írsz róla egy elemzést?
Igen, és minden mondatom annak szól, akinek szánom.
Hiába másról szól a vers?
Igen.
Ezt hogy lehet?
A megfogalmazás mód olyan, hogy én hallok a fülemben, ilyeneket Kovács tanár úrnak tetszenék ez a mondat, vagy X-nek tetszenék ez a véleményem erről a versről. Tehát én azért több fejjel gondolkodom, mind amiatt, ami az életemben engem elért. Tehát tudom, hogy kinek mi lenne a véleménye valamiről, és azt is tudom, hogy ki lett volna az, aki azt mondja, hogy hozzá ne nyúlj ehhez, mert ez idegen. És nem nyúlok hozzá.
De ezek meghatározóak, hogy kinek mi lett volna a véleménye róla, vagy ezek ellenében írsz le valamit?
Meghatározóak. Meghatározóak. Butaság lenne azt mondanám, hogy tetszeni szeretnék, mert nem tetszeni szeretnék, hanem megfelelni, és egy saját magamról alkotott képnek megfelelni. És ebben a saját magamról alkotott képben mindenki benne van, aki alakított rajta.
Itt folytatjuk mindjárt Szepes Erikával.